Amikor gyereke születik az embernek, az bizonyos értelemben egy trauma, és a traumákat különbözőféleképpen lehet feldolgozni. Én úgy csináltam, hogy elmentem túrázni a barátaimmal a kisfiam Tomika 2016. szeptemberi születése után, és nyilván az akkori legfrissebb élményemről, a gyerekről kérdeztek, én pedig elkezdtem sztorizni. Úgy tűnik, hogy nem lehettem rossz hangulatban, mert dőltek a nevetéstől. És az egyikük kitalálta, hogy tulajdonképpen, hogyha neked erről ilyen jó történeteid vannak, miközben mindenki más csak megfélemlíti a sajátjaival a leendő szülőket, ráadásul szakmabeli vagy tudsz írni, akkor indíts erről egy blogot, egy apanaplót, egy sorozatot. Hát ha bejön, hát ha tetszeni fog az embereknek, van humorod, van mondani valód, próbáld ki. Kipróbáltam, terápiás jelleggel, de inkább csak poénból. Utána ez, ahogy mondani szokták, nagyon bejött. Nekem is bejött, és az olvasóknak is bejött, ezért folytattam, ebből lett az egy csecsemő édesapjának büfiei és bukásai, sőt, először ugye újszülöttel kezdtünk, aztán csecsemő lett, most már kisfiú, és ebből lett később a könyv a büfik és bukások.
Egyértelmű volt, hogy ezek elsősorban humoros írások. Nyilván, amikor az ember átéri ezeket a hétköznapi helyzeteket, akkor nem biztos, hogy olyan kacagtatóan éli meg.
Én igyekszem így megélni, én alapvetően egy ilyen derűs, lebegő, de kicsit cinikus, kicsit szarkasztikus alak vagyok, aki szereti Rejtő Jenő szemével látni a világot. Nagyon-nagyon komolyan veszek sok mindent, de közben azt, hogy komolyan veszem, azt igyekszem nem komolyan venni, akármennyire furán és bonyolultan hangzik ez. Úgyhogy én egy picit fatalistán, egy picit cinikusan, egy picit derűsen, és leginkább önironikusan próbáltam ehhez az egész apasághoz hozzáállni. Majd csak lesz valahogy, nagyon felkészülök rá, nagyon oda teszem magam, de alapvetően elképesztő mennyiségű, groteszk, abszurd élmény éli az embert édesapaként, szülőként, és így azért az elmúlt két évben már rájöttem, hogy pontosan ugyanannyi energiába kerül nevetni ezeken, mint ha dühöng rajtuk az ember. Aztán persze olyan is van, hogy dühöng az ember, de mindig emlékeztetem magam arra, hogy az gyorsan elmúlik, és utána már azon is tudok nevetni, és arról is tudok humorosan írni, amit akkor, amikor megtörtént, azért nem nevetve éltem át.
Fel lehet készülni az apaságra, most ezt említetted, de vannak mintáink, amik alapján azt tudjuk mondani, hogy most már én készen állok?
A mintákkal nagyon-nagyon nagy baj van. Azok, akik ma szülők lesznek, kaphattak ugyan mintákat otthonról, de sokszor a szüleik és a nagyszüleik egy teljesen más világban nőttek föl. Ezért azok, akik ma szülővé válnak, a szocializációjuk nagy részét kidobhatják a szemetes kukába. Teljesen más, hogy kell gyereket nevelni, mert teljesen más világra kell egy gyereket nevelni. Régen a gyerek akkor volt jó, ha nem zavart. Ha minél hamarabb szobatiszta lett, ha átaludta az éjszakát.
Ezt a nagyszülők mentalitásán azért érzékelni.
Csendben maradt, nem beszélt vissza a tanárnak. Ma pontosan tudjuk, hogy az az ember lesz sikeres, aki feláll az órán és visszakérdez a tanártól, hogy ez miért van így? Nem értem. Nyilván udvariasan, nyilván a meglévő keretek betartásával, de pontosan tudjuk, hogy ma nem olyan világot élünk, amikor feltétlenül annak van becsülete, hogy valaki 20 éves korában elvégez egy iskolát, és utána 60 évig ugyanazon a munkahelyen, ugyanabban a munkakörben dolgozik. A szüleink, nagyszüleink generációjának ez volt a példakép. Ma minden HR-es összerezzen, ha ilyen embert lát, mert azt mondja, hogy nem korszerű. Úgyhogy a mintákkal nagyon nagy baj van. Ma már nem verjük a gyereket. Sokan még mindig azt mondják, hogy kéne, de ott inkább a tehetetlenség jön elő. Mindenki pontosan tudja, hogy gyereket bántani nem kifizetődő, gyereket anyatejjel táplálni sokáig az igenis kifizetődő, és még sok mindent tudunk, ami modern, de mindenki küszködik az apai, anyai vagy nagyanyai, nagyapai mintáival. Úgyhogy igen, lehet fölkészülni, de akármennyire keményen hangzik, a könyv is egy picit erről szól, a felkészülés az abból áll, hogy az ember eldönti, hogy melyik mintájával szakít, és hogy melyikkel megy szembe. Aztán, hogyha kegyes hozzá a sors, akkor megtalálja azt a néhány szülői, nagyszülői mintát, ami viszont időtálló. Mert édesapám humorérzéke, nyelvi kommunikációs képessége, derűje, olvasottsága, édesanyámnak a hallatlan munkabírása, szorgalma és a mellé párosuló érzékenysége, az én katonatiszt nagyapámnak a fegyelmezettsége, kötelességtudata. Ezek mind-mind követendő szülői és nagyszülői minták a számomra. De előtte le kellett hántanom róluk azokat, amiket bármennyire jó emberek voltak ők, én itt most 2018-ban Budapesten nem tudom használni a fiam és a lányom nevelésében, mert elmúlt az a világ.
Az őszinteség az egyik kulcsszava a könyvnek, és már a főszövegben is hangsúlyozott, hogy csak kendőzetlenül vagy nyíltan érdemes erről írni, de ennek része a személyesség is, hogy mennyire lehet beengedni az olvasót a ti privát életetekbe.
Ameddig beengedem, addig teljesen beengedem. Ezek az én valaha írt legbátrabb és legőszintébb szövegeim. Ahova viszont nem engedem be az olvasót, oda még bepillantásra engedek. Nagyon sok érdekes téma van. Lehetne a gyermekvállalás utáni szexuális életről rettentő humorosan, ugyanakkor nagyon tanulságosan írni. Egyetlen szót sem fognak ebből olvasni a könyvben az olvasók. És meg van pár zicser, amit kihagytam, és szándékosan hagytam ki. Ebbe a sorba illeszkedik, hogy se a fiamról, se a lányomról nem jelenhet meg fénykép az interneten. Én sem teszek föl róluk. Ebbe a sorba illeszkedik, hogy elsősorban magamról beszélek. Még a páromat sem igen szolgáltatom ki. Az én érzéseimről, az én gondolataimról írok arról, hogy én hogy éltem meg a szülőséget, és nem árulom el őt, hogy ő hogy viselkedett, mit érzett, mit mondott el nekem, mikor voltak gyengébb vagy erősebb pillanatai, mikor bánt jól vagy rosszul szerintem, vagy a társadalom szerint a gyerekekkel. Kell hozzá egy személyesség, itt egy picit a nappalinkba beléphet az olvasó, a gyerekszobánkba is beléphet néhányszor, a hálószobánkba egyszer sem. Legtöbbet a konyhában van az olvasó, nálunk ott történik nagyon sok minden, meg az utcákon, a játszótereken, és leginkább ott bent az agyunkban, meg a lelkünkben, hogy mi ezt hogy éljük meg. Személyes a könyv, de aki olvasta, az azt mondta, hogy olyan, mintha vele történne meg. Pontosan azért, mert hogy én vagy írok valamiről, és akkor brutálisan őszinte vagyok, és azt mondom, ami a szívemet nyomja, vagy akkor inkább nem írok róla.
Szoktál azon gondolkodni, hogy vajon Tomika szempontjából megfelelőek-e a szövegek, vagy egy-egy történet megosztható-e?
Arról, hogy egy-egy történet megosztható-e, igen, soha nem írtam meg olyan történetet, ami csak azért poénos, mert megtörtént, ám bátor nincs tanulsága. Minden fejezet valamiről szól, és az adott témában megesett történeteket gyűjtöm össze. És ezekről én elgondolkodom. Megpróbálok belőlük valami tanulságot levonni. Tehát igen, ez egy nyelvileg játékos, könnyed, derűs könyv, nagyon sokat lehet rajta nevetni, de van a mélyén egy kis komolyság, hogy ha megosztok néhány történetet, akkor azokkal azt üzenem, hogy bármennyire furcsák ezek nagyon sok szülővel és gyerekkel megesnek, ezt az olvasók vissza is jelzik, hogy föl kell készülni az ilyen abszurd szituációkra, nincs ezekben semmi szégyelnivaló, és ez minden gyerekkel megesik. Természetes, hogy ha Tomika tinédzser lesz, akkor néhány történet nyilvánosságra hozatalát esetleg a fejemre olvassa. De ami Tomikával megtörténik ebben a könyvben, az egyrészt úgy történt meg a valóságban, ahogy leírom, másrészt 10 gyerekből 10-zel megtörténik. Ez a kemény valóság.
Kell, hogy egy ilyen könyv például állítson, vagy inkább csak kérdéseket vessen fel?
Ez nem tanácsadó könyv. Én senkinél nem vagyok jobb szülő, nem értek jobban hozzá, nem végeztem ilyen iskolát, nem vagyok pszichológus. Ezt a könyvet ne vegye meg senki, aki azt gondolja, hogy én majd leírom benne, hogy neki ez hogy lesz könnyebb. Ettől a könyvtől könnyebb lesz, mert a nevetéstől minden könnyebb lesz. Ettől a könyvtől meg lehet könnyebbülni, a szónak ebben az értelmében. Abban az értelmében is, hogy azt érezheti az olvasó, hogy de jó, van még egy ilyen szülő, mint én, aki nem különb a többinél. Ugye nagyon sok tanácsadó könyvet írnak a szülőknek, ezeket tényleg néha okos emberek, de a végén csak annyit érnek el vele, hogy a szülő még rosszabb szülőnek érzi magát, frusztráltnak, hiszen kap egy koncentrált tanácsi gyűjteményt, amit ha betartana, mindegyiket betartaná, akkor úgy járna, mint aki az autóval kimegy a közlekedésbe, és eldönti, hogy pusztán sportból ma minden kresszabályt betűről betűre betart. Na, ezt ha sokan csinálnák, akkor összeomlana a közlekedés. Éppen ezért én nem osztogatok tanácsokat ebben a könyvben, sokkal inkább elgondolkodom, magamnak vetek föl kérdéseket, azt fölvállalom, hogy némelyiket, amiben nagyon határozott véleményem van, azt meg is válaszolom, de soha nem mondom azt, hogy kövessetek. Soha nem mondom azt, hogy ne gondolkodjatok, ne tegyetek föl magatoknak kérdéseket, és ne válaszoljátok meg. Én egy dolgot mondok, hogy mindent szabad. Minden kérdésről lehet tenni, mindent meg lehet válaszolni, mert még mindig jobb, hogyha valahogy csinálod, mint hogyha sehogy. Az kétségtelen, hogy én az a szülő vagyok, aki nagyon tudatos szülő. Én minden nap több órát gondolkodom arról, hogy mit, miért, hogyan fogunk csinálni, hogyan fogjuk megszervezni, kommunikálni, mivel a nevelési célunk, de közben legyünk derűsek, vidámak, amennyire lehet lazák. És azt szeretném, hogy akik ezt olvassák, azok szabaduljanak meg attól a tehertől, hogy tökéletes szülőnek kell lenniük, mert hogy elég, ha elég jó szülők. Ezt tökéletesen nem lehet csinálni. Ez az én életem legnehezebb munkája, és minden nap kudarcot vallok benne, szerencsére a kudarcok nagyon viccesek, és olyan nagy kárt még nem okoztam.
Meddig folytatódhat a történet? Ugye Tomikának most már kis húga is van?
Nem tudom. Ezen gondolkodom most. Nyilván sok minden függ attól is, hogy mennyien vásárolják meg a büfik és bukásokat, mennyien olvassák el, és közülük hánynak fog tetszeni. A sorozat folytatódhat, az internet elbírja, nyilván van rá igény, ezeket a történeteket azért több tízezren olvasták el az interneten, nyilván könyvben nem fogják ennyien, elég koncentrált és tömény is az ő visszajelzéseik szerint ez a nyelvi humor. Ugyanakkor már most jelzik, hogy mivel szűk három hónapja született egy kislányom, Anna, ezért igényt tartanának arra, hogy most már két gyermekes apukaként, ráadásul egy kislány apukájaként folytassam a történetet. Két gyerekes apukának sokkal nehezebb lenni, ezért két gyerekes vicces apukának is, meg apa bloggernek is sokkal nehezebb lenni. Úgyhogy vigyáznom kell, hogy megmaradjon a derű meg a humor, nem a sorozatban, hanem a való életben, hogy aztán tudjak róla hasonlóan írni, mint ebben a könyvben, és hogy ne menjek át a kislányos apukák szokásos érzelgősségébe és közhelyességébe. Én azért szeretem ezeket az írásaimat, mert egyetlen sort sem írtam le az én szándékaim szerint úgy, hogy azt már valaki más megtette abban a stílusban vagy abban a formában. Közhely biztos nincsen benne. Ezek eredeti szövegek és eredeti gondolatuk a nyelvükben és a tartalmukban is. Ha így tudom folytatni, akkor folytatom. Ha nem, akkor az egy jó hír, mert akkor a csúcson vagyok, és akkor ott abba hagyom.